Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Zalka Csenge Virág mesemondó író a vendégem, a mesék világáról beszélgetünk, és az előbb fejtegettük a tanmeséknek, példatörténeteknek a jelentőségét vagy műfaját. Én feltételezem, hogy ez talán akkor hordoz magával igazi jelentőséget vagy eredményt, ha képes valaki levonni belőle a tanulságot, vagy a befogadónak, ugye, hogy szépen mondjuk átjön az üzenet. Hogy látod ezt, hogy működik, és mi a szerepe ebben magának a mesélőnek?
Hát én úgy gondolom, visszautalva arra, amiről korábban beszéltünk, hogy amikor én kiválasztok egy mesét, az nekem mond valamit. Tehát én tudom, hogy én mit szűrtem le belőle, ami szerintem érdekes, izgalmas, szívhez szóló, tehát hogy én tudom, hogy én miért választottam ezt a mesét. Viszont pont ezért szeretem a hagyományos történeteket, mert azok annyira szimbolikusak, hogyha mondjuk elmesélem ugyanazt a sztorit 10 embernek, mind a 10 más valamit fog levonni tanulságként. Általában az ember azt hallja ki egy meséből, ami őt megmozgatja, ami a számára izgalmas vagy érdekes. Ha most megkérdeznénk 10 embert, hogy szerinted miről szól a szépség és a szörnyeteg, akkor mindenki mondana valamit a Stockholm szindrómától odáig, hogy ne ítélj meg valakit a kinézete alapján. De hogy ez a közönségre van bízva. Tehát én tudom, hogy nekem mit mond a mese, egyáltalán nem biztos, hogy a közönségnek ugyanazt mondja, és nem is az a cél, hogy na ugye, hogy ez mennyire szépen szólt a, nem tudom, a családi viszonyokról, hanem én szeretem hagyni, hogy a közönség is leszűri azt, amit ő le akar szűrni.
És hogyan befolyásolod ezt?
Hát igazából nem szoktam.
Tehát nem foglalod össze a végén, mondjuk?
Nem, hogy... pont az ugye az iskolába szokott lenni, és akkor a mese tanulsága az, hogy aki másnak vermetás, ugye? Tehát vannak ilyen mesék, amik leszűrik a végén, vagy az Ezópusz történetek, és én ebbe kevésbé hiszek, mert szerintem akkor leszűkítjük egy lehetséges opcióra azt a sok-sok értelmezést, ami a közönség fejében megjelent. És mondjuk, ha gyerekekkel dolgozom, adott esetben még az is előfordulhat, hogy szegény úgy érzi, hogy hát ő teljesen nem így értette a sztorit, akkor neki nincs igaza. Pedig igazából szerintem körülbelül mindenkinek igaza van, attól függően, hogy ő mit gondol erről a történetről. Tehát nem szoktam a végén a tanulságot levonni.
Én azon tűnődöm, hogy azért ennyiben biztos, hogy lehet helyzetfüggő, vagy ugye arról kérdeztelek az én, hogy alkalmazott művészetként hogyan értelmezhető a dolog, mert ha elmegyek egy művészszínházba, megnéz egy előadást, akkor eléggé elvárásom az, hogy a 400 fő, aki megnézi, az akár mind más gondolhasson. Tehát ezt az elemzési szabadságot abszolút benne hagyni, mert az nem egy jó előadás, hogyha mindenki a lám-lám erre kell gondolni érzéseinek, erre teljesen igazad van. De mondjuk visszatérve a példamesére vagy tanmesére, ami lehet egy templom környezet, de lehet egy foci öltöző is, ahol az edző akar valamire rávilágítani egy tanmese alkalmával, akkor amiért ahhoz a történethez nyúl, akkor ő nem hiszem, hogy elégedett lenne, hogyha valaki a Stockholm-szindrómára gondolna alatta, valaki meg a belőled is lehet szépség.
Igen, tehát ugye ez ugye nagyban függ attól, hogy mire használja az ember a meséket. Én alapvetően két kontextusban dolgozok mesékkel, az egyik az, mint előadó művész, tehát hogy mint mesemondó, aki mesél egy közönségnek, tehát én nem végzek mondjuk terápiát ilyen szempontból. A másik kontextus meg, ahol dolgozom, a Világszép Alapítvány, ott gyerekotthonokban mesélek, tehát ott meg az a cél, hogy az esti mese, ami elhangzik egy gyerekotthonban, az azoknak a gyerekeknek szóljon, akiknek nincsenek ott a szülei, hogy esti mesét mondjanak. És ott például vannak ilyen járulékos célok, hogy ott legyen jó, tehát legyen feloldás a mese végén, hogy ők úgy tudjanak aludni menni, hogy valami jó dolog történt a mese végére. Ott vannak ilyen célok, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy a legkisebb fiúnak, vagy a legszegényebb hősnek is lehet sikere. Ott vannak ilyen célok, hogy beszéljünk arról, hogy milyen az, amikor az ember, mondjuk a testvérek segítik egymást, tehát hogy ott azért vannak plusz célok ezekkel a mesékkel, de ott is az van, hogy direkt nem vonjuk le a következtetést, hanem én választom úgy, hogy szerintem ezért jó ez a mese, vagy ezért fontos. Nyilván benne van, hogy hogy amikor mesélek, amiről én gondolom, hogy ez a mese lényege, vagy ami szerintem az izgalmas rész, tehát nyilván ki fogom színezni. Vagy úgy fogom előadni, vagy úgy fog elhangozni, hogy én úgy érzem, hogy a saját meggyőződésem szerint mesélem a mesét, de nem fogom így kimondani, hogy na és akkor látjátok, hogy ez milyen csúnya volt tőle. Azt meg szoktam csinálni, hogy megkérdezem a közönséget. A gyerekek azok nagyon tudják. Hát a gyerekeknek megmondom, hogy na, szerintetek ez most szép volt, amit csinált a királyfi, vagy szerintetek lehetett volna ezt máshogyan csinálni? És akkor beszélgetünk róla, ha van rá idő, meg a helyzet engedi, de én inkább kérdezni szeretek, és nem megmondani a tutit.
Nem tudjuk tovább kerülgetni ezt a terápia és nehéz üzenet, nem is szeretnénk, ugye ezért gyűltünk most itt össze, típusú felhasználást. Mit tudunk erről, hogyan tud segíteni a mese, a történet abban, hogy egy egyébként olyan témáról beszélgessenek emberek, amiről egyébként nehéz beszélgetni, vagy nehéz kimondaniuk. Hogyan veszi át a mese azt a szerepet? Értem, hogy nem foglalkozol terápiával, de hát tudsz ezekről a dolgokról sokkal több mindent, mint bárki más. Tehát hogyan veszi át ezt a szerepet? Hogyan húzza magára a mese?
Hát nekem az a tapasztalatom, hogy és pont azért is ragaszkodom, mennyire van népmesékhez, vagy azért szeretem a hagyományos történeteket, mert hogy a szimbolika nagyon sok mindent megenged. Ugye ezt szokták mondani, hogy a felnőttek néha elborzadnak, hogy és akkor lecsapta a sárkány összes fejét a hős, de hogy a gyerek általában annyit képzel el ebből, amennyit ő akkor ott el tud, vagy el akar képzelni. De szerintem sokkal fontosabb az, hogy nem kell direktbe beszélni, nem didaktikus. És szerintem már kiderült, hogy nem szeretem a didaktikus történeteket, de hogy nem kell direktbe, hogy na és akkor ez a hős nagyon szomorú volt, és nem tudta, mit kezdjen az életével, hanem azt mondja a mese, hogy eltévedt a sűrű sötét erdőben, és nem látott fényt sehol, és addig bolyongott, amíg aztán történik valami. Tehát egy a szimbolikája segít az embereknek abban, hogy nem direktben kell róla beszélni, hogy milyen érzései vannak, vagy mivel küzd, de a mesék adnak rá egy olyan eszköztárat, amit így ösztönösen felismerünk. Nagyon izgalmas például ezt, mesekutatók szokták mondani, hogy az óriások jelenléte a mesékben, az például összekapcsolódik a nagyon erős érzelmekkel. És hogyha mondjuk arról beszélünk, hogy egy hatalmas, rettenetes óriás törzúz és pusztít, és mit lehet vele csinálni, akkor ennek van egy ilyen szimbolikája, hogy ami sokkal nagyobb nálad, sokkal erősebb, kontrollálhatatlan, mondjuk kicsi gyerekeknél, akik ugye küzdenek azzal, hogy az érzelmeik nem úgy jön neki mindig, ahogy azoknak ki kéne
jönni.
És mindenki
nagyobb ráadásul.
És mindenki nagyobb náluk, és nem véletlen egyébként most csak így a popkultúra vizeire elvezve, nagyon szeretem a popkultúrát, tehát képregények, filmek, minden az nagyon, nagyon szívem csücske, és például, amikor megkérdezek gyerekeket, hogy ki a kedvenc szuperhősük, óvodás korosztályban mindenkinek a Hulk. Tehát az összes pici gyerek az, hogy így nem tudom, ki jön a zöld szörnyeteg és törzúz, és nem tud magával mit csinálni, az mondjuk egy óvodásnál azért úgy előfordult. Úgyhogy érdekes, hogy igen, érzik, és a mesék, és ugye ez egy modern mese, akárhonnan nézzük, de hogy a mesékben is megvannak ezek a szimbólumok, és tényleg jönnek ilyen visszajelzések gyerekektől, hogy hát én ismertem olyan nénit, aki olyan volt, mint ez a boszorkány, vagy akkor majd én is így fogom a sárkányt legyőzni, ha találkozok vele. Tehát, hogy ösztönösen ezek a szimbólumok, ezek mondanak nekik dolgokat, anélkül, hogy én nagyon didaktikusan leülnénk, hogy na, akkor te most mit gondolsz az életről?
Nagyon tetszik ez az óriásos. Tudsz még ilyet mondani, amelyik ilyen klasszikusan szimbólum és visszatérő elem?
Hát rengeteg féle van, most ez kevésbé a gyerek téma. De
én nem gyereket kérdeztem, én jó, most már jó, terápiáról is beszélek, tehát nyugodtan mondhatsz.
Hát azt szokták például mondani, szintén ilyen témában, hogy amikor olyan jelenet van egy népmesében, amikor valaki valakinek a haját fésülgeti, vagy azok a mesei jelenetek, amikor a hős a királylány ölében alszik, tehát hogy amikor úgy lefekszik, és a fejét a királylány térdén nyugtatja, hogy ez az intimitásnak a szimbóluma. És hogy ilyen nagyon finoman, de hogy vannak nagyon szép részek, mondjuk magyar népmesékben is, az Aranyhajú Kertész Bojtár mesében, ahol rejtegeti az aranyhaját a fiú egy sapka alatt, a királylány kifigyeli, és akkor találkoznak a kertben, és a királylány fésülgeti az ő aranyhaját, és akkor ők így szeretnek egymásba, tehát az intimitásnak is tudnak ilyen nagyon szép szimbólumai lenni a mesékben.
Mit gondolsz a szerepjátékokról, eljátszásról, tehát amikor akár gyerekcsoport, de feltételezem, hogy terápiás keretben akár felnőtt csoport is lett, nekiáll eljátszani egy mesét, az hogyan alakul, meg hogyan kell értelmezni, mi a kontextus ennek?
Ez nagyon izgalmas, most tudom, hogy nem pont erre gondoltál, de én szerepjátékokban írtam a disszertációmat.
Nem, ezt nem tudtam. Készültem belőled, az Amerikát tudtam, meg a Fulbright-ot és a doktorit, de igen, mesélj erről.
Szóval, hogy én a mesemondó szakon, a mester diplomához a szakdolgozatomat abból írtam, hogy a szerepjáték az a mesemondás egy formája, és itt konkrétan az ilyen Dungeons and Dragons jellegű, tehát hogy ez a klasszikus asztali szerepjáték az, amivel én foglalkoztam, és ezt vittem tovább a doktorira ezt a témát. És pont az volt benne az izgalmas.
Nálunk végtelenített Dungeons and Dragons játékok zajlanak otthon, úgyhogy ezt örömmel fogják hallgatni az otthoniak. Igen.
Én is kamaszkorom óta játszok, most is játszok, tehát hogy ez nekem nagyon közel volt ez a téma, meg hát szerintem mielőtt tudtam volna, hogy van olyan, hogy valaki hivatásos mesemondó, azelőtt már így kalandmesterként azért megélhettem azt, hogy egy történet itt születik egy csapattal. És ugye pont az volt, hogy én kamaszoknak terveztem szerepjátékokat a szakdolgozatom keretei között, és létező sztorikból, tehát mondjuk görög mitológiából, vagy Arthur legendákból alakítottam ki egy kalandot, amiben ők voltak ugye a szereplők. És borzasztóan izgalmas volt azt látni, hogy ők csapatként ezt a sztorit hogy viszik végig, és akkor utána persze leültünk, és így elárultam nekik, hogy az eredeti mítoszban, vagy az eredeti legendában azok a hősök hogy oldották meg ezeket a feladatokat, és ők meg borzasztóan élvezték, hogy akkor ó, ezt mi is így csináltuk, vagy erre mi is rájöttünk, vagy ú, ezt mi teljesen máshogy csináltuk, ó, mi ezt megcsináltuk konfliktus nélkül, vagy mi megúsztuk, hogy ne öljük meg a sárkányt, tehát hogy nagyon jó volt azt látni, hogy hányféleképpen tud egy csapat közösen alakítani egy történetet, és nagyon sokszor tényleg az volt a lényege, hogy rá, a kamaszok gyönyörűen ráéreztek arra, hogy hányféleképpen lehet mondjuk hentelés nélkül megoldani egy konfliktust, pedig a Dungeons and Dragons-nél ugye ez ilyen sztereotípia szokott lenni, hogy megyünk, aztán leverjük a sárkányt, meg az orkot, meg a nem tudom mit, de hogy azért tök sokszor látszott a kamaszokban, hogy nem csak az igény volt meg, hogy viszem a kardomat és legyőzöm a szörnyeket, hanem ez a tényleg olyan gonosz ez a szörny, vagy le lehet vele boltolni, hogy költözzön máshová, és ezt nagyon szerettem.
Érzékenyítés szerintem ez picit az, amit most behoztál, ugye az, hogy le kell-e ölni, vagy meg tudunk egyezni, vagy lehet-e kompromisszumot kötni. Sokat foglalkozol, nem tudom, hogy mennyire kimondottan, vagy mennyire csak ilyen búvópatakszerűen olyan mesehős típusokkal, akik mondjuk így atipikusak. Tehát nem csak a legszebb királylány, nem csak a legkisebb fiú, hanem kifejezetten sok olyan történeted van, ahol, és ez picit most itt a gyerek otthon kapcsán is eszembe jutott, meg amúgy is, ahol nem ezek a sztereotípiák jelennek meg, hanem bárki más, akiből hős válhat. Ez mennyire misszió, mennyire szándékolt, hát nyilván szándékolt, és mit kell erről gondoljunk, mit kell erről tudjunk?
Abszolút szándékos, és szerintem abszolút része az én mesemondói munkásságomnak. Én abban hiszek, hogy nagyon sokféle hős jelenhet meg a mesékben, és most nem csak arról beszélünk, hogy nem tudom, fiú vagy lány, hanem tényleg arról, hogy milyen, tehát mondjuk okos lány, bátor lány, anya, nagynéni, tündér, asszony, akármi. Tehát én azt szeretem, hogyha az én meséimben egy elég színes skálája jelenik meg a hősöknek, és a módozatoknak is, ahogy hős lehet valaki. Mert azért sokszor belefutnak az emberek abba az ilyen már sztereotípiává vált dologba, hogy ó, akkor most a királylány forgatja a kardot, és nem a királyfi. De tulajdonképpen ugyanúgy ott vagyunk, hogy a királylány kezébe van egy kard, és ugyanúgy legyőzi a sárkányt, tehát hogy nagyot nem változik a sztori, csak mindenki úgy gondolja, hogy elég az egy erős női karakterhez, hogy akkor most rajta van a páncél, és ilyen filmekben az utóbbi időben rengeteg ilyet láttunk, de én szeretek abba belegondolni, hogy mondjuk lehet-e úgyis erős női karakter valaki, hogy mondjuk ő gyógyító, vagy hogyha mondjuk ő nem erős, de furfangos, vagy lehet-e valaki úgy hős, hogy hibázik például, vagy hogy nem sikerül neki adott esetben valami, de aztán megtalálja a módját, hogy mégis javítson a helyzeten, vagy nem az lesz a végkifejlet, amire ő számított, de mégis megtalálja a boldogságát más úton. Tehát, hogy én a mesének a szerkezetével is szeretek játszani, nem csak konkrétan azzal, hogy ki a hős.
Akkor feltételezem, hogy a és erre utaltál a mostani filmekben, ez a nagyon, hát próbálok nem befolyásolni már a kérdés feltétellel, hogy ilyen nagyon patika mérlegen kimért, kitalált nemi arányok, szexuális vonzalmú arányok, bőrszín és mindenféle kiegyenlítés, nagyon PC irányban eltolt filmek, nem nagyon keresettek ezek az arányok, hogy jó vegyes legyen. Én nem beugratós kérdés, tehát hogy őszintén érdekel.
Őszintén én ezeket élvezem, értem, hogy nem tudom, marketing meg a filmes világ az így nagyon szépen kiméregeti, hogy mi az, amiből nekik pénzük lesz, de én amúgy élvezem, hogy egy kicsit bele vannak kényszerítve abba, hogy igenis lássunk másféle karaktert. Most szerintem, és vannak jó példák, meg rossz példák. Tehát például jó példa van a... Nem tudom, mennyire lehet itt most, nem tudom, márka neveket mondani.
Szeretném, hogy mondj.
Jó, a Netflixen a Dragon Prince nevezetű sorozat, ahol például egyszerűen annyi volt, nekem ez a kicsit úgy szoktam, hogy a miért is ne jellegű reprezentáció, hogy miért is ne lehetne ez a karakter mondjuk nő. És teljesen természetesen belesimul a sztoriba, de Dragon Prince-ben volt például egy lovagnő, aki siket és jelbeszéddel kommunikál, és leanimálták úgy, ez egy rajzfilm sorozat, hogy olvas, tehát aki siket és olvas jelbeszédet, vagy tud jelenni, le tudta olvasni a kezéről. Tehát, hogy nem volt feliratozva, direkt nem feliratozták, hanem föl kellett menni az internetre, és meg kellett kérdezni valakit, aki le tudta olvasni, hogy amúgy ebben a jelenetben mit mondott a lovagnő, mert hogy nem raktak rá feliratot. És ezt például én borzasztóan élveztem, mert rászorított arra, hogy egy utána nézzek, és valaki meg, aki meg ugye mondjuk úgy nézte ezt a sorozatot, hogy neki pedig az anyanyelve az a jelbeszéd, ő meg teljesen boldog volt, hogy itt van egy karakter, aki nem arról szól, hogy akkor most az egész sztória körül forog, hogy ő siket, hanem arról szól, hogy amúgy ő egy lovag, aki csinál izgi dolgokat, és amúgy meg jelbeszéddel kommunikál. Tehát ez egy jó példa volt például. De ha akarod, mondok rossz példát is.
Jó, mondjál, légy szíves.
Ami tényleg nagyon irritált engem, szintén Netflix, idén, tavaly, mikor jelent meg? Nemrég jelent meg a Damsel, mi volt a magyar cím? A királylány és a sárkány?
Vagy
a lány és
segíteni.
Lány és a sárkány, mindegy, a Millie Bobby Brown volt a főszereplő, aki most nagyon felkapó színésznő, és az arról szólt, hogy na, ez a királylány magát menti meg a sárkánytól, és akkor tényleg beletoltak ez a kardot forgat, meg leszakadt róla a fűző.
Ja, hogy nem kell neki királyfi.
Igen, hogy a királyfiról kiderül, hogy ő igazából egy szemét alak, és akkor a lányt odavették a sárkánynak, és ő magát menti meg. És nekem nem ez irritált, az irritált, hogy az egész úgy volt reklámozva, hogy ez nem egy tündérmese. Ez a lány magát menti meg, és így kapásból tudok 20 olyan tündérmesét felsorolni, ahol magát menti meg a lány. Rengeteg olyan mesét tudok, ahol a lány öli meg a sárkányt, meg a lány győzi le a gonoszt, és hogy valahogy az egész marketingjük arra volt felépítve, hogy ilyen a tündérmesékben nincsen. És ez volt az, ami irritált.
De hát akkor itt a marketing része irritált, mert igen, a marketing... mesétől még lehetett jó.
Igen, igazából egy tűrhető film volt benne egy csomó jelenet, amit simán felismertem népmeségből, tehát akartam, hogy szerintem fogok majd egy blogot írni róla, hogy ez is, meg ez is, meg ez is, meg ez is létezik népmeségben, tehát a marketing volt az, ami, tehát nekem egy kicsit személyesen érint, hogy valaki húzza a népmeséket azzal, hogy már pedig mi annál jobbat írunk. Nem írtak jobbat egy jó népmesénél, csak arra volt felépítve az egész, hogy hát ilyet régen nem meséltek, pedig de...
Ez volt a Krízisek és pofonoknak a rádió verziója. Zalka Csenge Virág mesemondó író volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádió hallgatóktól búcsúzunk itt el, úgyhogy akit mélyebben érdekel a mesék világa és a mesék felhasználhatósága, az jöjjön velünk tovább a podcast felületre, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.